Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged második szemeszterének negyedik előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged második szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Párduc Árpád, az MTA SBK Biofizikai Intézetének igazgatóhelyettese, Szegeden született, és itt végezte iskoláit. 1966-ban a JATÉ-n szerzett diplomát biológia-kémia szakon. Az egyetem elvégzése után a JATÉ elektronmikroszkóp laboratóriumában dolgozott, majd a Szegedi Biológiai Központ megalakulása óta a Biofizikai Intézet molekuláris neurobiológiai csoportjának munkatársa, később vezetője. Kandidátusi fokozatát 1982-ben, a biológiai tudomány doktora címét 1994-ben szerezte. Kutatási területe az idegi alkalmazkodó képesség vizsgálata. Az utóbbi években a nemi hormonok szerepét tanulmányozza az idegrendszeri folyamatokban. Munkatársaival együtt igazolták, hogy egyes nemi hormonok nem csupán az egyetfejlődés kezdeti szakaszában, hanem felnőtt állatokban is hatnak az idegi kapcsolatok kialakulására. Hosszú távú külföldi tanulmányútjai során vendégprofesszorként dolgozott kanadai, genfi, göttingeni egyetemeken, valamint a madridi Cajal intézetben. Számos hazai és nemzetközi pályázat vezetője és résztvevője. Kutatói tevékenysége mellett Párduc Árpád folyamatosan végez oktató munkát. A József Attila Tudományegyetemen részt vett az általános sejtan tanmeneteinek kidolgozásában, és ezt a tárgyat csaknem 10 évig oktatta is. 1984 és 1994 között az SBK-ban szervezett nemzetközi továbbképző tanfolyam igazgatójaként feladata volt az angol nyelvű oktatás szervezése. Az STE neurobiológiai PhD programjaiban oktat, illetve témavezető is. 1995-ben habilitált a József Attila Tudományegyetemen, és 1997-ben nevezték ki egyetemi magántanárnak. Az STE habilitációs bizottságának tagja. A tudományos közélet aktív szereplője, opponensként, illetve bizottsági tagként számos kandidátusi, illetve PhD, nagydoktori és habilitációs eljárásban működött közre. A Magyar Idegtudományi Társaság titkára. 2002-től a Nemzetközi Agykutató Társaság Közép- és Kelet-Európa Regionális Bizottságának választott tagja. Kimagaslóan aktív szerepet vállal a tudományos ismeretterjesztésben. Több cikluson keresztül a Szegedi Biológiai Társaság elnökségi tagja. 2004-ben Szent Ágotai János díjjal, 2008-ban a Magyar Köztársaság lovak keresztjével tüntették ki. Felkérem Párduc Árpádot, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság, köszönöm az előlegezett bizalmat, ami inkább gondolom a címnek szól, és nem az előadónak, de talán az előadás végéig ki fog tartani ez a bizalom. Hát mindjárt a címmel kezdjük. Azt hiszem nem véletlen, hogy ennyi érdeklődést vonzott, hiszen ez az emberi kultúrtörténetnek az egyik nagyon fontos kérdése. És mióta ember az ember és gondolkozik, foglalkozik azzal, hogy mi különbözteti meg a férfit a nőtől, mi az a speciális gondolkodástípus, magatartásforma, ami megkülönbözteti őket. És ennek megfelelően nagyon sok ismeretünk van, és ilyen szempontból, mikor az előadásomra készültem, arra gondoltam, hogy a legcélszerűbb legalábbis az elején, mint egy ilyen tárlatvezetőként működni, hiszen a viselkedésformákat szeretném itt bemutatni önöknek, és a tárlatvezető funkciónak megfelelően kommentálnám, esetleg irányítanám a figyelmet különböző érdekességekre. Az előadás másik felében már kicsit otthonosabb leszek, mert a saját területemről, kutatási területemről, a sejtbiológia, illetve idegtudomány területéről szeretnék példákat hozni, olyan adatokat, megfigyeléseket, amelyek azt mutatják, hogy ezeknek a viselkedési különbségeknek, amiket minden nap szembe találkozunk, ezeknek vannak biológia alapjai, és hogy ezek milyenek. Ez lett volna az introdukció, és hogyha a klasszikus példákat követve, most akkor szeretném a témát bevezetni, úgy, mivel audiovizuális eladásról van szó, néhány diát vetítek, hangsúlyozom, ezek van féltudományos jellegű megközelítések, amelyek tulajdonképpen az én általam feladott, felvetett kérdést szeretnék bevezetni. Akár be is fejezhetném, mert ennyi jóval már nem tudok már mondani, de azért legyünk egy kicsit vissza a biológiához. Ez a kép egy alapvető biológiai jelenséget mutat, amit ivari kétalakúságnak vagy szebb szóval szexuális dimorfizmusnak nevezünk, ami az élővilágban, a növény és állatvilágban egy mindenütt előforduló az a tény, hogy a nők és a férfiak, helyesebben a hímek és a nők megjelenési formája, tulajdonságai nagyon sokban különböznek egymástól. Erre néhány eklatás példát mutat ez az ábra. Ezt mindenki tudja, és ha még van biológia, bár most ezt nem tudom, a középiskolákban ott is tanítják. Na most ez természetesen az emberre is érvényes, és az ember is tudja, hogy van férfi és nő, és ezt egy érdekes és nem egészen a témához tartozó példával szeretném megmutatni. Nem tudom, hogy a nézők közül van-e valaki, aki meg tudná mondani, vagy legalábbis jelezné felém, hogy ez mi ez a kép, amit én itt vetítek. Néhány bólogatást, egy hölgy bólogatott nagyon erőteljesen, ezt én számolgatom, akkor, hogy van egy férfi is, jó. Na, ez a Pioneer 10 űrszondának az oldalára feltett aranyozott alumínium lemez, ezt a Pioneer 10 űrszondát 1972. március 2-án lőtték ki, ez volt az első, amelyik elhagyta a naprendszerünket. És ezt a táblát azért rakták rá, hogyha véletlenül valamikor értelmes lények befognák ezt a szondát, valamiféle információt adjon arról a helyről, ahonnan ez elindult. Nem részletezem, van nagyon érdekes dolog, ami tulajdonképpen azt mutatja, hogy a naprendszerből, a tejútrendszerből és a napkörüli bolygók közül a harmadik bolygóból indították el, és az én eladásom szempontjából az a lényeges, hogy úgy érezték, hogy fontos, hogy egy férfi és egy nő alakját oda rajzolják, mint a legjellegzetesebb benépesítőjét ennek a bolygónak. Egy sematikus ábra ugyan, de tökéletesen kifejezi, hogy két nem egyforma egyedről van szó. Most az én eladásom az inkább a fejekkel fog foglalkozni, és a kérdés az, hogy hát vannak különbségek, ezt láttuk, meg tudjuk, és hál' Istennek, hogy vannak, de a fejünkben, az agyunkban tényleg mi a különbség? Ha ezzel foglalkozunk, az első kérdés mindig az agynak a tömege. Ezt az adatot itt fölvetítem, az körülbelül egy statisztikus átlag a férfiaknak az agya 1,3 kg, 1,30 deka. Most úgy körülnézek, hogy a hölgyek agyára kapcsolatban van-e valakinek valami gondolat, hogy az nagyobb vagy kisebb. Na, K betűvel kezdődő szó, de biztatóan kezdődik. És valóban ez tény, hogy körülbelül 10%-kal kisebb a nőknek az agytömege. Na most a kérdés az, hogy ebből nyilvánvalóan a férfiak rettentő nagyon nagy következtetéseket szeretnek ebből levonni, de ilyenkor, hogyha az előadásom közben nagyobb lehetőség van beszélgetni a közönséggel, mindig jelentkezik a hölgyek közül valaki, hogy igen, hát természetes, de a nőknek a testtömege is jóval kisebb, és hogyha a testtömegre kifejezve nézzük az agyunkat, akkor bizony valószínűleg a férfiak vannak jobb helyzetben, de ilyenkor a elégedett fickók kicsit lejjebb süllyednek a székbe, de akkor én meg egy kicsit pofátlanul azt mondom, hogy ebben az esetben a veréb lenne a legintelligensebb élőlény, mert olyan kicsi a testtömeg és olyan nagy az agya. Tehát magyarul ez nagyon sokra nem fogunk menni, viszont egy érdekes dolgot szeretnék megmutatni. Ez az alapkiindulási ábra, két különböző agytömeg, van ennek jelentősége. Na most itt három nevet vetítek föl, Turgenev, Byron és Arató Franz nevét. Megállok és kicsit kitérek az előadásomból, mivel az egyetemen belül vagyok, azt megosztom önökkel ezt, hogy ezt a típusú előadást én már évtizedek óta tartom, és az egyik indító diáim közül mindig ez szerepelt. Ezt a három nevet egy 20 évvel ezelőtt egy érettségizett diák mindegyik tudta. Ezeknek a száma fokozatosan csökkent, és tavaly már a Byron az úgy még kapiskált az embereknek, de a többieket igazából nem ismerték. Úgyhogy ez jelent valakinek valamit az agyát a megfelelő irányba, hogy mire kellene még vigyáznunk. Na summa summarum, Turgenev, Byron és Anatole France világirodalmi szinten ismert írók, orosz, angol és francia. Történetesen valami oknál fogva ismerjük a pontos agytömegüket. Turgenev 2,2, Byron szintén 2,2, és Anatole France csak 1 kiló, 1,1 dekás agya adicsekszik. Fantasztikus nagy különbség, tehát kétszer akkora agya volt a Byronnak, mint Anatole France-nak, és azért bárhogy is nézzük, egy irodalmi teljesítmény szempontjából kiemelkedő alakokról van szó. Tehát ez az a helyzet, és ezt jegyezzük meg, talán az egyik hazavihendő üzenet legyen az, hogy ez az a bizonyos eset, amikor a méret tényleg nem számít. Na most, még zárójelben megjegyzem, hogy az Einsteinnek az agya tökéletesen az átlag körül volt. Tehát nyilvánvaló nem a súly, a tömeg, hanem a szerkezet szabályozza ezeknek a jelentőségét, ez adja meg. Na most akkor néhány különbséget azért mégiscsak próbálok elmondani a szerkezetében, az agyunk szerkezetében. És érdekes módon a legszembetűnőbb, illetve a szabad szemmel is látható különbség a férfi és a női agyban az úgynevezett kérges test és a commissura anterior. Most lehetséges, hogy vannak itt, akik tudják, hogy mi, van, akik nem. Lényegében nagyon egyszerűen azt mondva, mind a két szerkezet a két agyférteke közötti összekötetést biztosítja. Tehát ezen keresztül futnak a jobb és a bal agyféltekébe menő rostok oda és vissza, tehát hogyha az nagyobb, akkor azt jelenti, hogy több, bonyolultabb az összekötetés a két félteke között. Ez mind a két esetben megfigyelhető, és érdekes módon a hölgyeknél, a nőknél ezek nagyobbak. Tehát a két agyfélteke, ha ebből ezt a következtetést lemerjük vonni, sokkal jobban kommunikál egymással, mint a férfiak esetében. Ezen kívül még vannak apróbb különbségek, amik szakmailag ugyan végigfutok rajta, mert lehet, hogy az előadásom során ezeket a szavakat használni fogom, tehát különbségek vannak úgy mondjuk az egyes magok méretében. Na most a magokat itt nem a sejtmag értelmében használom, hanem az idegtudomány vagy a neuroanatómia. A maguknak azt nevezi, hogy egy csomó idegsejt közel egymáshoz csoportosulása az a mag, mert ezek nagyjából többé-kevésbé egy hasonló vagy azonos funkcióra specializált idegsejtek, amiket, hogyha megfestjük az agyat, az úgy jelentkezik, mint egy csomó idegsejt egymás közelében, azt egy mag. Erre majd én fogok példákat mutatni. Tehát ilyen apró különbségek vannak a férfiak és a nők agyában. Ezen kívül maguk az idegsejteknek a szerkezetesen teljesen egyforma, ebbe nem nagyon fogok belemenni, mert ez nagyon finom részleteket takar, csak fogadják el, hogy vannak az idegsejtek szerkezetében, annak a szép nyúlványos sejtek szerkezetében különbségek a férfiak és nők között. És még egy varázsszó van, amit szintén már szerintem sokan tudnak, a szinapszisok, szinaptikus kapcsolatok. Ez megint csak az idegszövet szerkezetéből adódó fogalom, ugyanis ugye tudjuk, hogy az idegsejtek hosszú nyúlványokkal és sok nyúlvánnyal rendelkező sejtek, és ezek úgy kommunikálnak egymással, hogy a nyúlványaikkal üzeneteket küldenek egy másik sejt felé. Nos, ahol egy nyúlvány egy másik sejthez kapcsolódik, magyarul, ahol valami információ átadás történik, a szinapszisnak nevezzük, és ezeknek az eloszlása nem teljesen egyforma a férfiaknál és nőknél bizonyos agyterületeken. Na most, tehát vannak ilyen alapvető dolgok, amik különbözők, és természetesen ez megmozgatta a hétköznapi embereknek a fantáziáját is, és itt a neten kalandozva találtam egy sematikus ábrát, amelyik a férfi agyát próbálta... lerajzolni, de természetesen a nőkre is találtam egyet. Na most hát ez az általános vélekedés. Na most nem tudom, hogy ki egyezik meg ezzel. Nyilván a tudomány az ennél kicsit bonyolultabb, úgyhogy hogyha most tovább megyek, akkor most már ténylegesen néhány olyan viselkedés formára ról beszélnék, ami jellegző a férfiakra vagy a nőkre. Itten egy pár tulajdonság van felsorolva két oszlopban. Azt is megmondom, hogy a két oszlop, mindegy egyik oszlop a nőkre, a másik a férfiakra jellemző. Végig szaladunk rajta, szerintem a közönség ki fogja találni, hogy melyik nemről van szó, de azért érdekes lesz. Az egyik nem képviselői a térbeli tájékozódásban jobbak, mint a másik. A másik nem a verbalitásában jobb, ez nem a beszélőkének a nagyobb sebességét vagy szószátjárkodást jelent, hanem azt jelenti, hogy olyan fajta mérésekben, amikor teszem azt, egy fogalmat kell meghatározni, vagy egy bizonyos betűvel kezdődő szót megtalálni, vagy egy szinoníma szót megtalálni, az egyik nem sokkal jobban teljesít a másiknál. Matematikai logika, vagy a számolás. Érdekes módon ez is különbözik, az egyik inkább a matematikai logikában jobb, a másik a magában a konkrét számolásban. És akkor még van egy olyan sok tulajdonsággal összekapcsolható dolog, az agresszivitás, ami egy kicsit néha még a szélsőséges esetben az öngyilkosságok, a saját magunkkal szembeni agresszivitás, és az érzékszervek érzékenysége. Nem tudom, hogy a megoldást megmondjam-e, vagy tudják már. Nagyon nagy az egyetértés, hát valóban így van. Na most azért attól függetlenül menjünk egy picit vissza, tehát a térlátás és a háromdimenziós tájékozódás, azt mondom, hogy ezt mutatom, hogy a férfiak jobbak. De ez nagyon érdekes mégis, mert ez nem annyira egyértelmű, ugyanis azt jelenti, hogy a férfi egy idegen közvetbe kerülve egy-két fix pontot azonosítva otthon érzi magát, tudom, hol vagyok. A nőnek ez hosszabb ideig tart, viszont ő számára nem elég a két pont, hanem két-három vagy négy vagy öt pontot is megjegyez, ami viszont később neki hasznosabb lesz, hogyha változik a környezet, akkor már jobban vissza tudja találni, mert nagyobb a redundanciája. De ettől függetlenül egy anyósülésen ülő feleség, aki térképpel a kezében irányítja a férjét, az a válás felé vezető útra vezeti, én nekem az az érzésem. Tehát ezt, hogyha lesz az előadásnak tanúsága, erre mindenki figyeljen majd rá. Na most a matematikai logika az is tulajdonképpen közismer, de ezzel kapcsolatban szeretnék még egy pár dolgot mondani, nevezetesen azt, hogy a matematikai képességekhez kapcsolják mindig a zenei képességeket is. Hogy valami főleképpen ez a két dolog összefügg az agyunkban, és csak tessék elgondolni, hogy az igazán nagy zeneszerzők között nincsenek nők. Ugye? Ugyanakkor például a karmesterek, a vezető karmesterek között sincsenek. Ez nem egészen annyira tiszta helyzet, mert aki kicsit ismeri a karmesterek életét, vagy olvas a pálcatörő, meg a kottálvány felrúgó stílusukról, nyilvánvaló, hogy benne van egy kicsit az agresszivitás is, hogy ők olyan helyre kerülnek, és ez mellék tudom rakni azt, hogy az előadó művészetben, akár a zenei előadó művészetben a nők hihetetlenül kiválóan teljesítenek, és a másik dolog pedig az, hogy a kisebb együttesek, karvezetőjeként zseniális női vezetőket tudunk találni, és ez megint kicsit a képet árnyalja, és érezzük is ezt a különbséget, hogy miért tudnak ők azzal a kis és intimebb társasággal nagyon eredményesen foglalkozni, és egy agresszív, intudatos karmester pedig a nagy zenekart inkább bömbölteti. Az agresszivitásról ez kicsit összefügg, nem lesz időm erről beszélni a férfiak hormon szintjével, a tesztoszteron mennyiségével, de kétségtelen ez is kimutatható. Na most néhány élethelyzetről szeretnék megint beszélni. A férfiak és a nők másképp kezelik a stressz helyzeteket. Az egyik nem, ilyen szituációban kinyílik, és kifelé keres támaszt, pontokat, és úgy próbálja megoldást keresni. A másik inkább magába néz, magába roskad, és úgy gondolkozik, van-e megoldás, melyik az elsőt azt férfiaknak vagy nőknek tulajdonítják. Ki tulajdonítja férfiaknak az elsőt? Van egy pár kéz, de nyilván, jó, hát akkor megmondom a megoldást. De valóban így van, és na most amiket én példákat hozok fel, ezek statisztikai értékek. Én azt kérem, hogy mindenki magába gondolja el, hogy ön maga hogy viselkedik, meg a környezetében ezeket tapasztalja-e, De ezek nagy számokat nézve valószínűleg érvényesek, és ezt látjuk is, és ez megint egy olyan tanulság, amit érdemes megjegyezni, hogy hogy kezeljük a környezetünkbe ezeket a történéseket. Tehát nem biztos, hogy célra vezető, hogyha egy magába roskadt férfit, aki éppen küzd valami stressz helyzettel, nagyon-nagyon pátyolgatnak és lógatnak. Vagy a másik oldalról esetleg a férfinak meg kell érteni, hogy egy krízis helyzetben lévő nő az nagyon szívesen veszi, hogyha szimpátiát mutatnak felé és foglalkoznak vele. Tehát ez az élethez hozzátartozik, de ennek ilyenfajta biológiai alapjai vannak. Most egy másik élethelyzet, másik dolog a kommunikáció. Hogy kommunikál az egyik nem, és hogy kommunikál a másik? Az egyik számára a kommunikáció az információ cserét jelent, közlök és kapok, másik számára ez kicsit bonyolultabb, kapcsolatkeresés, kapcsolattartás eszköze. Nem tudom, hogy kapiskálja a társaság, hogy ki mi lehet, de azért egy segítséget odaadok. Egy tipikus mondat. Vagy a másik. Most már ráismertünk, ugye? Na most ebből is azért vonjunk le némi tanulságot, és ez megint a hosszú távú kapcsolatokra érvényes, hogy egy feleség, barátnő, társ ne vegye mindig zokon az, hogy ő elkezdi mondani a mondókáját, és a harmadik szó után a férje az újságba temetkezik, vagy a tévét nézi. Ez nem jelenti azt, hogy abszolút elzárkózik, csak az a szerencsétlen azzal az agyával azt gondolja, hogy ebbe a két szóból már tökéletesen ért, hogy mit akar mondani a párja. A többit ő már hozzá tudja építeni, sőt már a megoldást is megtalálta, ez az a bizonyos agyalás, ami a férfiakra annyira jellemző. És a másik esetben meg az itt lévő férfiaknak is mondom, hogy azt is meg kell értenünk, hogy valóban, hogyha hazamegyünk, és mondjuk nyűgösek is vagyunk, meg kezdődik a meccs, fene se tudja, de akkor is érdemes odafigyelni, és a kérdésre meghallgatni a kérdést, és ez hosszú távon ez nagyon sokat segít egy emberi kapcsolat fenntartásában. Na, következő egy érdekes dolog. Itt azért most már tényleg szétnézek egy picikét, és egy kis szavazást is akár kérhetek, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy a nőknek az IQ-ja magasabb, mint a férfiaké. Egy érdekes módon a hölgyek közül vannak jelentkező, néhány bátort. Az ellenkező esetben a férfiakat kitartja IQ bajnokoknak. Na, jó van, de kevesebben van. Na, és az a valószínűtlen eset, hogy egyforma az IQ-ja. Na, ez most már itt mind a két nem egyformán és lelkesen jelentkezik, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a megoldás. Na, mielőtt ezt azért megmondanám, azt egy nagyon kis matematikát is hozzá kell tennem, amikor azt mondjuk, hogy az IQ annak az átlagáról beszélünk. De ez ugyanaz egy szám, de az átlagot még jellemez más is, nevezetesen az, hogy úgy mondjuk, hogy mi az eloszlása. Tehát az átlagtól van-e nagyon sok, ami eltér, vagy kevés tér el. És ezt egy ilyen Gauss-görbének nevezett harangszerű görbével szokták ábrázolni, tehát az átlag az ezt jelenti, és van egy csomó olyan egyén, akinek lényegesen alacsonyabb, és van, akinek magasabb az IQ-ja. Így jön ki az átlag. Na most, hogyha a férfiak és a nők IQ értékét ilyen módon ábrázoljuk, akkor egy nagyon érdekes ábrát kapunk. És az az igaz, akik nyilvánvaló többségek eltalált, hogy a férfiak és a nők IQ értéke körülbelül megegyezik. A különbség viszont nagyon nagy. Olyan szempontból, hogy az egyik nem esetében a szórás, a átlagtóval eltétés kicsi, a másiknál nagy. Magyarul az egyik társaságban gyakrabban fordulnak elő zsenik, de igazán hülyék is. A másik az de ezt majd lehet, hogy ki tudják vágni. És tényleg a megoldás az itt van. Tehát ezt is jegyezzük meg, hogy ebben is nagyjából egyformák vagyunk, de mégis van valami jellegzetes különbség a két nemünk között. Na most már egy kis biológiával folytatom. Ezt a két-két betűt mindenki ismeri, az XX kromoszómából, illetve az Y kromoszómából fejlődő állatok, most beszéljünk akár emlős állatokról, az XX-ekből nőstények, az XY-sokból pedig hímek fognak kifejlődni. Egy dologot hagytam ki itt a közepéről, amit most bevetítek, hogy akik az XX kromoszómával rendelkező egyedek, azok nőstények, és azoknak a nemi hormonjai termelő mirigy a petefészek, a hímek esetében pedig a here. Na most, hogy ennek is a cím utalt arra, hogy a hormonoknak szerepe van az idegrendszer kialakulásában, fejlődésében, ezt egy nagyon egyszerű, bár eléggé ronda kísérlettel lehetett igazolni. Nevezetesen a fejlődő, éppen megszületett állatoknak ezeket a mirigyeit, a petefészkét és a herjét eltávolították, és hagyták őket tovább fejlődni, és hogyha ezek kifejlődtek, akkor az agyuk szerkezete mind a két esetben olyan lett, mint a nőstényé. Tehát, hogyha nem kaptak semmiféle hormonális hatást a fejlődésük során, akkor olyan jellegű lett, mint a nőstényeké. Ez már felvetette, hogy itten a hormonoknak komoly szerepe lehet a hidegrendszer fejlődésében, és ehhez most egy kicsit bonyolult táblát fogok megmutatni. Ha van, amit azt szeretném, hogyha megjegyeznének, azt szeretném, hogyha ez lenne. Nevezetesen ez mutatja meg, hogy a hormonok miként folyásolják be az egyedfejlődés legelején az agynak az alakulását. Tehát ott a kép tetején látszik az XY és az XX kromoszóma jelző azt, hogy hímről vagy nőstényről van szó. Most menjünk a nőstény irányában, az XX kromoszómába leindulva, nyilván őneki ováriuma, angolul van ugyan felírva, de nyilván mindenki tudja, fejlődik, és már embrionális korban, de nagyon pici mennyiségű, de termel ösztrogént, itt E betűvel van jelölve, szintén az angol kifejezés rövidítéseként. Nos, ez az ösztrogén belekerül a saját vérkeringésébe, igen ám, de érdekes módon nem tud bejutni az agyába, mert a vérben van egy fehérje, amit úgy hívnak, hogy alfa-fötoprotein, ezt az ösztrogént tökéletesen megköti. Tehát felszabadul az ösztrogén az állat mirigyeiből, belekerül a keringésében, ott azonnal megkötődik, tehát egy csöpp ösztrogén nem jut be az agyukba. Most a hímek esetében más az helyzet, a tesztiszükből ő nekik tesztoszteron képződik, a szerkezetileg egy picit különbözik az ösztrogéntól, ezt az alfa-fötoprotein nem fogja tudni megkötni, ez bekerül az agyba, tehát tesztoszteron bekerül az agyába, és ezek a hímállatok lesznek. És akkor nyilvánvaló logikus a következtetés, hogy ha tesztoszteron kerül az agyba, akkor abból fiú lesz. Hosszú évekig, évtizedekig ezt hitték, és a kísérletek egyszerűen nem akarták ezt bizonyítani. És kiderült az óriási nagy trükk, hogy az agyába, az állatoknak, és hál' Istennek az ember agyában is, van egy olyan enzim, amit úgy hívnak, hogy aromatáz. Ez az az enzim, amelyik a tesztoszteron ösztrogénné való alakítását segíti elő, tehát az az érdekes helyzet áll elő, hogy a hím állatok agyába bekerül a tesztoszteron, de ott átalakul ösztrogénné. És ez az ösztrogén lesz, ami a férfi vagy a hím állatok agyát fiúvá, férfiá alakítja. Tehát itt van egy érdekes ellentmondás, hogy fiúvá alakul ugyan, de a női nemi hormon segítségével. Tehát ez megint olyan dolog, hogy érdemes megjegyezni, ez már tudomány, és mondom, ezzel évtizedekig küzdöttek a kutatók, míg erre az enzimre rátaláltak, és ez a megoldás megjött. Tehát hogyha ezt megjegyzik, én nagyon megköszönöm, hogyha találkozunk az utcán, és mondják, hogy aromatáz, én rettentő boldog leszek. Na most még egy különbség van a férfi és a női agy fejlődésében, ezen gyorsan végigszaladok, egy tulajdonképpen nem egy szép kísérlet, majmokon végezték, az agyaknak az egy területét megroncsolták. Hímállatoknál és nősnyállatoknak 3 hónapos korban tettek egy roncsolást, azok többé-kevésbé magukhoz tértek, és utána bizonyos a feladatokat végeztettek el velük, és kiderült, hogy a 3 hónapos korban megsértett agyú hímeknek a térbeli koordinációja valahogy zavart szenvedett, ugyanilyen korú nőstények esetében ez nem történt meg. Magyarul úgy tűnik, hogy a nőstények agya jobban alkalmazkodott az elromlott helyzethez, és az agyunknak van egy ilyen képessége, hogy képes helyreállítani elveszett funkciókat, de úgy tűnik, hogy ez a képesség a női agy fejlődésénél kicsit hosszabb ideig tart, meg az ellenőrző kísérletet 11 év múlva végezték el, hogyha akkor sértették a női agyat, akkor a nőstények agyát, akkor már a térbeli koordináció neki is romlott. De a tény az, hogy 3 hónapos korban a férfiaknak a, mondjuk így az agyfejlődés, vagy hímek agyfejlődése többé-kevésbé már stabilizálódott, elérte azt a határt, ahol el akart jutni, de a nőstény agya még kicsit tovább fejlődött. Ez megint egy nagyobb lehetőséget arra, hogy jobban alkalmazkodjon a környezetéhez. Na most, itt megint egy ábrázaton fogok gyorsan átfutni, és a hormonok hatásáról akarok összefoglalni egy pár mondattal, amit mostanáig elmondtam. Tehát a korai posztnatális korban ez azt jelenti, hogy a születés után maximum 1-2 napig érvényes ez, amit elmondok. Abban az időszakban az ott lévő hormonoknak a minősége, tehát hogy tesztoszteron vagy ösztrogénból van több, az befolyásolja, hogy fejlődik az idegrendszer, ahogy én már azt korábban mondtam, az egyes magok mérete, hogy alakul a szerkezete, hogy alakulnak az idegi kapcsolatok. Ebből kifolyólag jön létre az agynak különböző részeinek, a szexuálisan különböző, nemileg különböző részek, és ebből jönnek, alakulnak ki, ez segíti azt, hogy nemileg különböző viselkedési formák. Az állatoknál is, de természetesen az ember esetében is. Na most néhány példát szeretnék bemutatni. Ez 6 ábra, a 2 oszlop, a jobb oldal és a bal oldali oszlop, egy hím, a bal oldali egy hím, a jobb oldali pedig egy nőstény zebrapintnek az agyából készült metszetek. Az agy különböző területein, de a egymás mellett lévő képek azok azonos területről származnak. Tehát ez egy hímállatból származó, ez egy nőstény állatból azonos terület. Na most az, amit én most bekarikáztam, az egy amiről úgy azt mondtam, hogy az egy mag. Ott egy csomó fekete pontot látunk, azok nem mások, mint idegsejtek kis nagyítással megvestve. Tehát ott van egy csomó idegsejtek, van egy mag. Na most, hogyha megnézzük ugyanezt a területet egy nősténynél, lényegesen kisebb. Kicsit lejjebb megint találunk olyan területet, ami a hímnél megvan, a nősténynél alig. Még egy kicsit lejjebb az agyában, a hímnél megvan, a nősténynél nincs. Tehát van különbség. Ez a patkány gerincvelőből készült metszeteket látunk, az is egyértelmű, a hímeknek a gerincveleje nagyobb a testtömegükből adódóan, és amire fölhívnám a figyelmet, megint az idegsejteket festették meg, azok ilyen fekete, sötét pontokként látszanak, és a bekarikázott részben ott látunk 2 sötét foltot, az 2 mag. Ami, hogyha megnézzük, a nősténynél nincs meg. Különbség. Most csináltak egy érdekes kísérletet, a hímállatoknak antiandrogén anyagot adtak, tehát olyan anyagot, ami az ő hím nemi hormonjaikat semlegesítette, megkötötte, és ha hagyták fejlődni, akkor ezen a területen nem fejlődtek ki ezek a sejtcsoportok. A nőstényeknél is megcsináltak egy ilyen kísérletet, tesztoszteronnal kezelték ezt a nőstény állatot, és ott meg, ha megnézzük, megjelentek ezek. Tehát az XY kromoszomáktól, parancsától függetlenül a hormonok be tudták folyásolni, hogy alapul a szerkezete az agyának, vagy helyes ebben az esetben a gerincfelejének. Egy másik terület az agynak, a hipotalamusz, az sokat emlegetik, mert ez a nemi hormonok szabályozásában nagyon fontos szerepet játszó agyterület, és itt nem véletlen, hogy találunk olyan helyeket, ahol különböző magok vannak. Itt megint bekarikáztam egy magot, egy hémállatban, ugyanaz a terület nőstény állatban lényegesen kisebb, és hogyha egy olyan nőstényt néztek meg, ami kapott tesztoszteron injekciót az élete elején, akkor azoknál kifejlődött. Megint egy bizonyíték erre. Na most, ha a közönség aktív, ilyenkor szokták föltenni a kérdést, hogy mi újság a homoszexuálisokkal. Na most ezeket is nyilván a kérdés érdekessége miatt sokat vizsgálták, és egy nagyon tipikus kísérletet szeretnénk megmutatni, a egyik legrangosabb tudományos folyóiratban jelent meg, amiben a szerző azt állítja, hogy a homoszexuális férfiak és a heteroszexuális férfiak agyát összehasonlítva bizonyos különbségeket talált. Na most ezek a különbségek, itt bekarikázom, hogy oda a figyelmet ráirányítsam, ez egy heteroszexuális férfi, ez egy homoszexuális férfinek ugyanaz az agyterülete, tehát az a mag, amiről itt beszélünk, az kisebb a homoszexuálisoknál. Most a helyzet az, hogy kicsit zavarja a dolgot, hogy a homoszexuális populáció, ahonnan a mintát vették, azok észben elhújt emberek voltak. Tehát ugye az AIDS azért már pláne most tudjuk, hogy mennyi csúnya dolgot tud csinálni, tehát nem vagyunk benne biztosak, hogy ezek a különbségek a homoszexualitással, vagy inkább a betegséggel függtek össze. Mindenesetre a szerző az nagyon népszerű lett, és azt milliókat keresett könyvekért ezzel kapcsolatban, aztán végül kiderült, hogy ő is egy aktív és praktizáló homoszexuális volt, úgyhogy, de legalább ő meggazdagodott. Nos, még egy különbséget találtam, és ez is talán érdekes, szintén egy rangos folyiratból vettem ki az ábrát, és ezek az oszlopok annak a bizonyos commissura anteriornak, amit mondtam, hogy a férfiak és a nők között nem egészen egyformát, tehát a nőké nagyobb, annak a méretét mutatja, és az első oszlop azt jelzi, hogy ezek a homoszexuális férfiak, tehát ezeknek a legnagyobb, a heteroszexuális férfiak az jóval kisebb, és a heteroszexuális nőké, amit már mondtam, és azoké megint egy kicsit nagy. Tehát ez a különbség, amit eddig találtak, tehát igazából hát ezek inkább érdekesség szintén lévő és nem nagyon igazolt vizsgálatok, hogy találtak. Még van egy olyan maga, amit úgy hívnak, hogy szuprakiazmatikus, ami érdekes módon a belső óránk, azt találtak különbséget a homoszexuálisoknál. Meg az az érdekesség, hogy ezt egy holland kutató talált, utána a homoszexuális aktivisták majdnem tönkretették az életét, úgyhogy abba hagyta az egész kutatást, pedig hát mondjuk éppen foglalkozhatott volna ezzel is. Na, ezzel befejeztem volna ezt a részét, és egy másik vonatkozására térnék rá a férfi és a női különbségeknek. Nevezetesen itt felsoroltam egy csomó betegséget, idegrendszeri vagy pszichiátriai betegséget. Ha végignézzük, szerintem majdnem mindenki ismeri ezeket. Az anorexia, közismert, bulimia, a Diane hercegnő óta pláne, depresszió, migrén, szklerózis multiplex, autizmus, dadogás, diszlexia, szkizofrénia, talán Gilder a Tourette-ről nem mindenki hallott. Ez egy csúnya neurodegeneratív megbetegedés, és az, amiért sokszor szokták hivatkozni rá. Ennek van egy melléktünete, hogy az ember szenvedő beteg hihetetlen késztetést érez, hogy rettentő mocskosan beszéljen. Tehát a fő kútszennyező kereskedelmi televíziók műsora az ahhoz képest kutyabár, azok ők is közelítenek már. Tehát ezek így viselkednek, és van egy amiotrofiás laterálszkáz, és szintén egy csúnya neurodegeneratív megbetegedés. Na most, ami érdekes, és amit szeretnék mutatni, hogy ez a százalékos megosztását mutatja a férfiak és a nőkben az előfordulásnak. Tehát az első csoportban döntően a nők betegszenek meg. Tetszik látni, 90% fölött van bizonyos esetekben a megbetegedés, a depresszió, bulimia esetén, míg a másik csoportra az jellemző, hogy inkább a férfiak megbetegedései. Tehát egy jó definiált különbség van, és valamiféle összefüggést is lehet látni, mert az első csoportban lévő, azok úgy mondják azt, hogy érzelmi, hangulati betegségek, ezek érintik inkább a nőket, és érdekes módon a másik esetben például a dadogás, diszlexia, a beszéddel kapcsolatos, tehát a beszéddel kapcsolatos megbetegedések a férfiaknál fordulnak elő nagyobb számba, aminek anatómiailag nagyon-nagyon érdekes alapjai vannak, és összefüggenek azzal, amit mondtam, hogy a férfiak és a nők két agyféltekéje jobban kommunikál egymással, mivel a beszédközpontok azok csak az egyik oldalon vannak, és ha sérülnek, az beszédhibával járhat, viszont az idegrendszer plaszticitása lehetővé teszi, hogy esetleg a másik oldalon lévő eddig nem ezzel foglalkozó agyterület átvegye ezeket a szerepeket, és nyilvánvalóan előnyben vannak a nők abban a szempontból, hogy ez az összeköttetés az biztosíthatja ezt a helyreállást, tehát ezért jön ki ez a statisztikai különbség. Tehát mindenképpen ez egy nagyon érdekes dolog, és hogy ennek hormonális háttere van, az sugallják ezek a képek. Különösen akkor azt mondom, hogy ezek a megbetegedések olyan időszakokban jelentkeznek inkább, vagy erősödnek fel, amikor nagyobb hormonális változások vannak, így például a serdülőkor, tipikus időpontja, amikor ezek előjönnek, vagy a szülés, vagy a menopauza, tehát amikor a női hormontermelés alapvetően megváltozik, akkor ezek az arányok megváltoznak, és érdekes módon a menopauza után a női adatok közelítenek a férfiakéhoz. Tehát valamiféle védettség, vagy amit a nők eddig élvezhettek, azok most megszűnt a menopauzával, és a szerencsétlen férfiak sorsát fogják ők is követni. Na most, hogy ez így van, ezzel vonatkozóan felvetette azt a kérdést, hogy ezek a hormonok, ha befolyásolják az idegrendszert, van-e az idegsejteket védő hatásuk? Ez egy nagy kérdés, és ez az utóbbi évtizedekbe került elő, az adatok most halmozódtak fel annyira, hogy ezzel érdemes foglalkozni, és erre szeretnék egy példát mutatni. Ez egy nagyon szép metszet, dicsérhetem, mert nem én készítettem, az ember, vagy egy patkánynak a hipokampuszából. Ez egy agyterület, amelyik nagyjából, nagyon általánosítom, a memóriának a kialakulásával, vagy elsődleges memória megőrzésében szerepet játszik. Ezek kékkel vannak megfestve az idegsejtek, és van egy olyan területe, úgy hívják, hogy gyrus dentatus, ha orvostalgatók itt vannak, azok tudják. Ezt a területet vizsgálta egy kutatócsoport, és pedig úgy, hogy ugyanez a terület nagyobb nagyítással, hogy az állatnak egy bizonyos anyagot adtak, a kainsavnak nevezik, de ez tökéletesen mindegy, hogy a lényeg az, hogy ez a vegyület, ez elpusztítja az idegsejteknek az egy részét. Tehát, hogyha megnézzük, itt van egy kontroll állatból készült felvétel, látjuk az idegsejteket, felvetítek egy olyan ábrát, amely kainsavval kezelt, tehát olyan állatot mutat, amiben megöltek egy csomó idegsejtet, aztán a képről magáról is látszik, hogy kevesebb az idegsejt. És ami érdekes volt, hogy a kísérlet lényeg az volt, hogy volt egy olyan csoport, olyan állatcsoport, akik kainsavval kezeltek ugyan, de kapott ösztrogént is. És tessék nézni, az idegsejtek száma nagyobb, mint a kainsavval kezeltette, valamivel több őrződött meg. Ennek a statisztikus ábráját mutatom, az oszlopok magassága jelzi az idegsejtek számát. Az első oszlop a kontroll, a második az csak ösztrogént kapott, az nem nagyon változott, hogyha kainsavat kapott, akkor nagyon leesett az idegsejtek száma, ami az ösztrogént kapott, az meg szépen fel tudta emelni. Tehát itt ez egy nagyon konkrét bizonyíték arra, hogy igenis az ösztrogén, amit mi úgy ismerünk, mint nemi hormont, ami a női nemi működésnek egy alapvető hormonja, érdekes módon az agyban is képes valamiféle fontos szerepet játszani. Na most a teljesen normális gondolkodásban az első tipp az, hogy hát akkor használjuk gyógyszerként. Hát ennek azért vannak korlátai, egyrészt ugye ismerjük azt, hogy az ösztrogénnek vannak bizonyos daganatokat elősegítő hatásai, másrészt pedig abban sem vagyok biztos, hogy egy férfi nagyon szívesen szedne ösztrogént, vagy őt, vagy pedig a párját, az mindenképpen zavarná, vagy mind a kettőjüket. Most ezért próbáltak keresni más alternatívákat, és ez megint egy új terület, amit meg szeretnék mutatni. Nevezetesen ez egy kémiai ábra végül is, és bonyolultnak tűnik, de az üzenete nagyon egyszerű. Tehát itt ez egy olyan anyagcsere utat mutat meg, ahogy ezek a hormonok, az ösztrogén szintetizálódik. A legtetején van a koleszterin, az az alapvegyület, ebből fog majd végül az ösztrogén több lépésen keresztül szintetizálódni, és itt látjuk ezen az ábrán, talán ismerjük is a hormonoknak a nevét, egy párnak nem, de a tesztoszteront és az ösztrogént látjuk, és azt is megmutatom, hogy az a bizonyos aromatáz enzim, amik az ösztrogént csinálja, ez itt ott abban a pillanatban hat. Na most a gondolatmenet a következő volt, hogy ha hasznos a sejtek szempontjából az ösztrogén, akkor adjunk ösztrogént, de ennek vannak súlyos komplikációi. Na most mi volna akkor, hogyha nem ösztrogént adnánk az állatoknak, hanem annak valamiféle előanyagát, amit viszont az agy már át tud alakítani ösztrogén, és akkor az az anyag, az az ösztrogén csak az agyban ott hat, ahol kell. És erre gondoltak, hogy egy csábító vegyületet, aminek a betűszava az DHEA, tökéletesen mindegy, hogy az micsoda, ezt adják be az állatoknak, tehát hogy belekerül a vérkeringésükbe, kárt nem okoz, az agyban találkozik az aromatáz enzimmel több lépés után, és abból ő ösztrogént csinál, és ott a helyszínen tudhatni. Most erre vonatkozóan egy kísérletet szeretnék mutatni, amit örömmel mutatok, és dicsekszek vele, főleg azért, mert nem én csináltam, hanem az Élettani Intézetben, a TTK Élettani Intézetében, aminek a neve most változott meg, és én őszintén szóval nem tudom, majd a később azt megmutatom. Ez egy festetlen, vagy alig festett metszet, egy agynak egy részéről. Na most ez egy élő állatot kezeltek úgy, hogy az agyának a felszínére egy nagyon hideg, cseppfolyós nitrogénnyel lehűtött fémrudat helyeztek. Tehát magyarul megfagyasztották az agyának egy részét. Ott a sejtek elpusztultak. Most ez a festés azt mutatja, azt a helyet, ahol az idegsejtek elpusztultak, ez egy ilyen világosabb folt, tehát lehet látni, ott károsodás történt, megfagyott. Na most egy olyan kísérletet csináltak, hogy az állatot kezelték ezzel a bizonyos DHE-val, és ennek a kísérletnek a lényegét ezen az ábrán mutatom be. Ez is nagyon látványos, két oszlopban van, itt már színes az a kép, tehát ahol fehér folt van, ottan elpusztult idegsejtek vannak. És egy agyot folyamatosan végigmetszettek, és sorba kirakasták egymásból, egymás után. Tehát magyarul a fehér területeket tulajdonképpen összeadva meglátjuk, hogy mekkora a sérülés mértéke. Én szerintem onnan is, meg ezt a pontosan is lemérjük, világosan látszik, hogy az infelelenső oszlopon, ami a DHE-ben való kezelt állatot mutatja, ez a sérült terület lényegesen kisebb. Tehát valamilyen módon ez az anyag ezt a fajta idegsérülés kivédte. Most ez, én úgy érzem, hogy ez nagy, azon kívül egy érdekes kísérlet, érdekes megfigyelés, azért a gyógyszer tervezőknek a kezébe is ad egy lehetőséget, hogy az agyi sérüléseket, az idegsejt pusztulásokat egy ilyenfajta megközelítéssel nézzük, tehát ne hormonokat adjunk, hanem azoknak az előanyagait. És hát ilyen irányban vannak is próbálkozások, és még van próbálkozások, hogy pénzt is találjunk ezekre a kutatásokra, ami mondjuk még nehezebb, mint felfedezéseket tenni, az az érzésem. Na most, ez most már egy kicsit levezető része a dolognak, egy érdekesség, a monogám viselkedés neuroendokrin alapjai. Hát, hogy ez úgy jutott ez eszembe, mert láttam ilyen népszerűsítő újságban, hogy a hűtlenség génjét találták meg, ilyen sokszor ilyen sok butaság jelenik meg. Ennek utána néztem, és tényleg van egy érdekes állatfaj, Amerikában élő pocokfajta, tehát kis rágcsáló, aminek két nagyon közel álló rokona él, az egyik az préri pocoknak hívják, a másikat hegyi pocoknak. Nagyon közeli rokonok, de nagyon eltérő módon viselkednek. Itt felsoroltam a viselkedésüket. Az egyik az élete során közös fészek, közös terület, exkluzív párosodás a társal, a hímek részt vesznek az ivadékgondozásba és védik a fészket. Ez az egyik csapat. Két nagyon közeli rokonuk, egy nagyobb csoport él együtt, gruppen, promiszkuitás, és sokkal rövidebb az ivadékgondozások. Tehát ezek nagyon közeli rokonok, és egy nagyon érdekes biológiai hátteret is találtak. A következő képen a baloldali oszlop az a hegyi pocoknak az agyának a metszete, a jobboldali a préri pocoknak a metszete. Nem részletezem, itt ezek a sötét foltok azt jelentik, hogy bizonyos hormonokat érzékelő receptorok mennyisége hogy különbözik. És megint csak azt mondom, számolni sem érdemes, ha ránézünk, lehet látni, hogy a két állatfaj között nagy különbség van. Tehát az egyik az oxitocinra sokkal jobban érzékeny, mint a másik. A vazopresszin esetében nem ekkora a különbség, de mégis van. Tehát magyarul valamilyen módon ezek a hormonok az ilyenfajta társas viselkedéseket is befogásolják. Ugyan nincs meg a pocok hűtlenségnek a génje, de legalább azt tudjuk, hogy a hormonok ezt az ő viselkedésüket befolyásolják. Na, most ezzel én végigvezettem önöket a mondani valómon, és hát egy nagyon rövid összefoglalót tartanék. Nevezetesen azt már indulásból tudtuk, hogy hál' Istennek a férfiak és a nők nem egyformák. Vive la différence, szokták mondani a művelt oroszok. De azt szeretem volna bebizonyítani, hogy az agyukat is, hogyha nézzük, azok sem egyformák. Az előadásom záró részében azt akartam igazolni, hogy az, hogy ezek a különbségek a szerkezetben és abból adódóan a működésben is kialakuljanak, az ösztrogén rettentő fontos szerepet játszik. És akkor mégis most már csak egy kérdés van, ami gondolkozom, hogy válaszolja meg azt a kérdést, hogy a idegtudós szemével mi az, ami indokolja, hogy a nőket a teremtés koronájának tartjuk. Mert azt tudjuk, hogy okosabbak, szebbek, társadalmi érzékenységük jóval nagyobb, mindenben hajaznak bennünket, de neurobiológia szempontból van egy nagyon nagy előnyük, nevezetesen ez az ő ösztrogén hormonjuk, amiről itt azt próbáltam igazolni, hogy neuroprotektív, tehát védi az idegsejteket, tehát őnekik sokkal védettebb az idegsejtjük. Tehát azt hiszem, hogy egy olyan előny, amit mi nem nagyon tudunk még hajazni, bár azért egy kis biztatás a férfiaknak, akik nagyon kezdenek szomorkodni, hogy az a bizonyos aromatáz, amit én mondtam, ami a tesztoszteronból ösztrogént tud csinálni, az a férfi agyában is megvan, tehát a mi fölösleges tesztoszteronukból, hogyha kell, akkor az csinál ösztrogént, és az a mi idegsejtjeinket is tudja védeni, úgyhogy hogy talán valamiféleképpen közelebb tudunk kerülni a hölgyekhez. Na most a leglényegesebb dolog, nagyon kevés kísérletes munkát mutattam be, de ettől függetlenül szeretném megmutatni és megköszönni a saját intézetemben lévő munkatársainknak a segítséget. Ugyanakkor itt most már elolvasom, az élettani, szervezettani és idegtudományi tanszékkel mi nagyon szoros együttműködésben dolgozunk, és azt a konkrét kísérletet azt tőlük vettem, és ővelük együtt dolgoztuk ki. Ezen kívül vannak külföldi kollaborációs partnereim is, azok közül a legfontosabbak, és ott nagyon mosognak, de azt kell mondani, hogy ez nem az a Schumacher, mert ez Párizsból való. És akkor nem maradt más hátra, hogy megköszönjem az önök figyelmét.
Köszönjük professzor úr előadását. Kedves közönségünk, kérem, tegyék fel kérdéseiket.
Az előadásban szó esett homoszexualitásról és génekről is, és a sajtóhírek közt lehetett találni olyanokkal, hogy mintha homoszexualitásnak is lennének génjei.
Itt említettem azt, hogy néha a sajtóban megjelennek ezek, hogy valaminek a génjét megtalálják. Az igazi kutatók ezt mindig kétséggel fogadják, és valóban a homoszexualitás kapcsolatban is jelentek meg ilyen adatok. Azt kell mondanom, hogy minden olyan dolog, és ez megint egy általános, amit érdemes, hogyha mindenki megjegyez és ezt átgondolja, olyan minden olyan bonyolult dolog, ami az ember működésével, és különösen az agy működésével kapcsolatos, az kívül van zárva, hogy egyetlen egy faktor befolyásolja. Tehát az, hogy találnak egy olyan gént, amely különbözik a homoszexuálisok és a normát akartam mondani, de heteroszexuális, agyú embereknél, ez nem kötelezően jelenti azt, hogy ez oksági összefüggés. Én ezügyben én nagyon sokat szoktam konzultálni az intézetünkben lévő genetikus barátaimmal, és mindig ők mindig ismerik az ilyenfajta mániámat, úgyhogy hogy 2-3 hetenként hoznak 5 olyan adatot, amelyik azt mondja, hogy itt van génnel összefüggő, a másik azt mondja, hogy itt van ez egy viselkedésforma, egy utánzási viselkedésforma. Tehát úgy tűnik, hogy van valami gén, és sok esetben találtak gén, de az, hogy oksági összefüggés bármilyen módon az homoszexualitással találtak volna, ezt még nem meri senki sem mondani.
Valamikor 20-30 éve még azt tanultuk, hogy az ember megszületik egy X számú idegsejttel. Ez a készlet, ez adott, egyszer és mindenkorra soha több nem lesz, hanem ez csöndesen fogyatkozik. Egyrészt az életkor, másrészt ugye a kártékony behatásokra. Most valaki alkoholizál egy jó éjszakát, és ugye elissza pár ezer idegsejtjét, és azt mondjuk, ezek örökre halottak. Na most én nem követem már a szakirodalmat, de mostanában, mintha ezek a hírek fölmerültek volna, hogy de igenis, újra születhetnek, illetve épülhetnek fel élő idegsejtek, és az agy képes restaurálni és pótolni azt, ami egyszer meghalt benne, holott ezt 30 éve tagadtuk. Na most igaz ez, és ha igaz, akkor a hormonoknak van-e valamilyen szerepük ebben? Tehát hogy néz ki ez most?
Hát meg kell nyugtatnom a kérdezőt is, meg hát azok, akiket esetleg, ha nem is professzionális módon, de szeretik a borocskát, hogy egyrészt, hogy ez tény és az valós, hogy sajnos egy komoly alkoholizálás után számolható mennyiségű idegsejtünk pusztul el. És az is igaz, hogy pár évtizedekkel ezelőtt ez egy dogma volt, hogy az idegsejtek a születéskori készletnél csak kisebbek, kevesebbek lehetnek. De azóta ez tényleg egy nagyon lényeges változás történt, mert kiderült, hogy az idegsejt az agyunknak, nem csak a mi agyunknak, hanem a magasabb rendű állatoknak is az agyában, igenis vannak olyan sejtek, amelyek folyamatosan idegsejtek kialakulnak át. És ezek a nagyon meghatározott részen helyezkednek el az agyban, és fokozatosan vándorolnak följebb, és kerülnek el tulajdonképpen az agynak nagyon sok részébe, tehát a híresztelés igaz, most kivételesen. Na most az, hogy a hormonoknak ilyen szempontból milyen szerepük van, nem tudom megmondani. Lényeges szerepük nem lehet, tehát az alapjelenségben nem lehet. A finomságokban meg nem tudom, mert ez maga ez a megfelismerés is nagyon új, és hát a hormonális hatásokkal foglalkozó kutatóknak sokkal több gondja volt még eddig, hogy konkrétan ezzel foglalkoznak. De ez mindenképpen egy biztató dolog, hogy létezik ez, és ez működik is.
Korábbi előadáson láttuk, hogy bizonyos hormonok férfiakból milyen nőies típusú lényeket varázsolnak. Ezzel kapcsolatban, hogy az idegsejteknek a változása az a felnőtt korba ért ilyen hormonális anyagoknak a hatására is változik, vagy ez csak a fiatal korba alakul ki, és utána már nem igazán hatásosak ezek a hormoncsatornák.
Csak gyorsan visszakérdezek, a Pajó professzor előadásával kapcsolatban kérdezi ezt, vagy nem? Mert volt egy ilyen előadás ezzel.
Hát arra az előadásra gondoltam, ahol szépen átoperálták a férfiakat.
Igen. Tehát az a transzexualitás jelenséget, ugye, amikor a férfi vagy a nő a saját bőrében nem érzi jó magát, tehát az ellenkező neműnek érzi magát, és ez annyira nagy a vágya, hogy valóban ilyen komoly műtétekre is vállalkozik. Na most ezeknek vannak hormonális hatása, de azt kell mondanom, hogy amiről én beszéltem, hogy a fejlődés kezdetén, a kialakulásban ott nagyon döntő, hogy milyen irányú lesz a hálózatok kialakulása, a hormonoknak ebben nagyon nagy szerepe van. A felnőtt korban sokkal finomabb hangolásokat végeznek. Tehát ilyen durva változást, amit mondunk, hogy valaki valamilyen oknál fogva több hormon kapott, idegen hormon kapott, és akkor az egyénisége megváltozik, ez ki van zárva. Nagyon finoman hangolja az idegi összeköttetéseket, és itt most zárójelben jegyzem meg, amit az eladásomban nem volt időm elmondani, hogy például a nők esetében ugye az egy nagyon jó követhető, tehát amíg van ez a hormonális ciklus változása a menopauzáig, akkor ez a hormonális szintváltozás, ez egy jó követhető idegi kapcsolatváltozást jelent. Tehát az ember esetében ez a ciklus 28 nap, de nyilván az embereken ezt nem nézték meg, majmokon ugyan megnézték. Patkányokon viszont ezt lehet vizsgálni, a patkányoknak a ciklusának a napja az csak 4, és az sokkal könnyebben követhető, de a hormonszint változása ott is egy idegi kapcsolatváltozást okoz. Tehát azt mondom, finomabb hangulást végez, de ilyen durva beavatkozás semmiképpen sem.
Az előadás közepén hallhattunk egy bizonyos anyagról, ami javítja az agysejteknek az ellenálló képességét, és a hétköznapokban hogy juthatunk végül is ilyen anyaghoz hozzá, hogy... Vagy... Mármint, hogy átfogalmazom, hogy tehát, hogy végül is almában, vagy valamilyen. Tehát remélem érti a kérdést.
Azt kell mondanom, hogy ennél sokkal egyszerűbb a dolog, hogyha valakinek a szervezete normálisan működik, akkor az hormonokat is termel, és ezek a hormonok azok gondoskodnak erről. És nem kell félni, szóval nyilvánvaló az ember, amikor előadást tart, még poén kedvés kicsit túlozza a dolgokat, de azért nem kell annyira félni az idegsejtek pusztulásától, mert azért azok jó környezetben nevelkednek, és jó hátterük van. Tehát még egyszer mondom, a természetesen termelődő hormonok egyelőre ezt tudják biztosítani. Tehát kóros esetekben, amire én most próbáltam rátérni, arra nyilvánvaló szükség lesz majd beavatkozásra, de a normál esetben ez nem jelent problémát.
A párválasztó agyról szeretnék érdeklődni, hogy igaz-e, hogy a nő választ, és milyen mechanizmus alapján?
Hát erre csak azt tudom mondani, hogy én 30-valány évben élek boldog házasságban, és én úgy érzem, hogy engem a feleségem választott ki.
Lehet elfogultnak tűnök, de azt hiszem inkább tudatlan, mivel úgy tűnik, hogy a legtöbb Nobel-díjas, a legtöbb művész és a legtöbb mondjuk vallásalapító, mint férfiak. Van-e valami fiziológia magyarázata erre, vagy valamilyen, vagy csak én tudom rosszul, és közben mintha a leghíresebb emberek, mintha férfiak lennének, nem tudom, csak...
Értem a kérdést, és őszintén szóval... Tényszerűen igaza van, de erre is csak nagyon komolyan tudok válaszolni, hogy ezeknek a legtöbbinek volt felesége.
Kedves közönségünk, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében 3 hét múlva dr. Nagy János, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkarának egyetemi tanára tartja meg Vörös Sándor nyelvi műhelyében című előadását. Szeretettel várjuk Önöket az őszi szünet után 3 hét múlva. Viszontlátásra!